Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele, 15. fejezetének 20-tól a 34. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva hallgassuk meg a hosszabb igeszakaszt, az első korintusi levél 15. részének 20. versétől, ahonnan így szólít meg minket Isten beszéde. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Miért vállalunk veszedelmet mi is, minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe. Oly igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, feleljünk a szavaira, imádságban álljunk az ő színe elé. Édesatyánk, Urunk Istenünk, köszönjük neked a húsvét hajnalát, azt a döbbenetes tényt, hogy sok-sok ember tanúsítja, Jézus elhagyta a sírt. Előjött, és majd megjelent sok száz embernek. Találkoztak vele asszonyok, tanítványok, több mint 500-an egyszerre, és amikor leírták mindezt nekünk, akkor a legtöbben ezek közül, a tanúk közül még mind éltek. Tudták, mi történt. Látták és hallották, amint Jézus Krisztus beszél velük, amint közöttük jár, amint valóban legyőzte a halált. Időben ugyan távol van tőlünk mindez, de a tanúságtétel él, s ma is élő hitre jutnak azok, akik tanulmányozzák beszédedet, a bizonyságot, a hátrahagyott tanúk tanúságtételét. Ezért köszönjük neked ezen a húsvéti ünnepen az igét. Köszönjük a Bibliát. Köszönjük, Urunk, hogy mint önéletrajzodat, mint az emberi élet csodálatos használati utasítását ránk hagytad, és engeded, hogy most is itt is Európában és magyarul hallhassuk a te beszédedet. Urunk, de azért is kiáltunk hozzád, hogy a szívünket is vedd a kezedbe. Hiszen ez a szív nem akar hallani, ez a szív nem akar érteni, nem akar hinni. Ha meg nem könyörülsz, ha alá nem hajolsz, bizony mi megyünk tovább, konokul, értetlenül, ellenségesen vagy közömbösen, vallásoskodva, pedig mehetnénk tovább élő hittel, értelmesen, bölcsen, józanul, ahogy az apostol is írt ebben a mai szakaszban, józanul, nem vétkezve a te szent felséged, a te kijelentésed, a te szereteted ellen, hanem meghajtva magunkat alázatosan, mint akik várva várják a te megjelenésedet az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük az ünnepet, köszönjük, hogy együtt lehetünk ismét, hogy megtartottál, hordoztál és őriztél minket. Köszönjük a lelki eledelt, amit elkészítettél ezen a mai napon is, a hallható és a látható igét, a veled való találkozás lehetőségét. Add meg nekünk, Urunk, hogy valóban, miközben az emberi, egyszerű emberi szavakat halljuk, hadd találkozzon a szívünk veled, az élő, feltámadott Úrral, Úr Jézus Krisztus, hogy benned és általad megbékéljünk, értelmet nyerjünk, igaz vigasztalásunk és reménységünk legyen, elhunyt szeretteinkről csak úgy, mint önmagunk örökkévaló sorsáról. Így kérünk, Úr Jézus, légy itt áldott szent lelkeddel, és beszélj a mi szívünkkel. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és most hallgassuk meg a Csomasztót Kálmán kórus szolgálatát, énekkarunk szolgálatát, Dóczi István karnagy testvérünk vezetésével. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, az az üzenete, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, szent lelkét segítségül hívva. Írva található az első korintusi levél 15. részének 29. és 34. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg mai alapigénket, az első korintusi levél 15. részének 29. és 34. versét. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, valljuk meg itt a húsvéti istentisztelet kezdetén már, hogy önmagában a húsvét sok-sok nehéz feladvánnyal szolgál. Nyilván vannak közöttünk, akik bizalommal és hittel tekintenek vissza az eseményekre, és nem kérdőjelezik meg mindazt, ami az Úr Jézus életében történt. De én különösképpen szeretnék belehelyezkedni most azoknak a gondolkozásmódjába, akiknek igenis vannak kétségeik, akiknek vannak kételjeik. Hiszem, hogy amit most végig gondolunk együtt az ige alapján, mindenkinek segítség lesz. Azoknak is, akik nem kétkedve fogadják a húsvéti örömhírt, a feltámadást magát, és egyfajta találkozás lehetőségét, és segítség lesz azoknak is, és bátorítás azoknak is, akik, ha őszinték akarnak lenni, akkor elmondják, hogy hát azért bennem sok minden kérdőjeles. Azért hogy is történt, mint is, mi közünk nekünk ehhez, tényleg van a ma életünkre nézve üzenete, hatása annak, hogy Jézusról azt állítják, feltámadott. Így tehát mindenkit hívok, hogy gondoljuk végig a húsvét üzenetét újra, és egy kicsit, hogy bonyolítsuk a helyzetet, bibliolvasó kalózunk éppen mára adta ezt az igét, amiben van egy plusz probléma, nem elég nekünk maga a feltámadás, hanem itt van ez a keresztelkedés kérdése, hogy egyesek ugyanis megkeresztelkedtek a halottakért. Na hát ezzel mit kezdjünk? Isten segít, akkor eljutunk valameddig ezen a mai délelőttön. Mert tény, hogy Pál magától értetődően beszél erről a dologról, nem kritizálja, csak elmondja. De látjuk, hogy azért mondja el, mert egyfajta bizonyíték ez is arra nézve, hogy a Korintusban élő gyülekezetben a legtöbben bizony valóságosan hittek a feltámadásban. A feltámadottban és a feltámadásban. Az is kiderül itt a mai versünkből, igénkből, a 34. versből, hogy kikben volt, kinek a szívében volt ilyen élő hit, ilyen erős bizonyosság a feltámadás vonatkozásában. Így olvassuk az igében. Azok szívében volt, akik megismerték Istent. Nem hittek Istenben, hanem megismerték Istent. Ez hatalmas különbséget jelent, testvéreim. Hinni Istenben, vagy megismerni Istent. Mert ha körülnézünk akár a mai magyar valóságban is, azt látjuk, hogy például, most már közismertek a népszámlási adatok, a legutóbbi népszámláskor több mint 1,1 millióan vallották magukat reformátusnak a kis hazánkban, ami ugyan lényeges csökkenés a 10 évvel ezelőtti számhoz képest, de így is az összes emberi közösséget figyelembe véve, ami csak létezik Magyarországon, mindenféle csoportot, közösséget figyelembe véve, ez a második legnagyobb közösség. Feltehető, hogy azért akik beixelték, vagy beixeltük, hogy mi reformátusnak valljuk magunkat, feltehető, hogy Isten létében alapvetően hiszünk, hisz ez az elég nagy tömeg és sereg. De testvéreim, hányan ismerik Istent? Hányan ismerik ebből a több mint 1,1 millióból? 100 000? Nem tudom, ez számunkra nem ismert szám, de az erősen vélhető és gyanítható, hogy csak a töredéke, aki azt is elmondhatja, őszinte alázattal, mindenféle dicsekvés nélkül, hogy megismertem az Istent. Ismerem. Az, hogy megismertem, ez talán még túl erős is, hiszen teljességével soha senki, de ismerem. Nem egyszerűen csak hiszem, hogy van. Egy-két fehérvári érdekesség még itt, aztán tovább megyünk. Most, hát 2 éve volt ugye a népszámlálás, akkor 8251-en vallottuk magunkat reformátusnak Székesfehérváron. Ez, testvéreim, harmaddal kevesebb, mint 10 évvel korábban, és ha levonjuk a két időpont között elhunytakat, akkor is azt jelenti, hogy körülbelül 3500 ember nem tartotta fontosnak reformátusnak vallani magát ebben a városban. Azért ez elég nagy szám. Aztán ugye a másik nagy dilemmánk, hogy a 8200-nak szinte pont a felét ismerjük. Itt van a névjegyzékünkben. És a másik fele? Pont. Most nem ezzel kívánunk foglalkozni. Hanem azzal, ami az igazi nagy kérdés, hogy akár ebből a 8200 emberből, vagy a országos reformátusságból, akik, mondom, vélhetően, ha megkérdeznénk, hát nem mondaná azt, hogy ő ateista, ha már egyszer beixelte ezt a jelzést ott azon a kérdőíven. De kérdezem én, de mit ér, hogy hiszünk Istenben? Mit ér? Mit változtat? Mit befolyásol igazán? Elhiszem, hogy van Isten. Másik ember azt mondja, hogy nem hiszi el. Hát ez így különbség, ez tény. De az életemre nézve, Itt van most egy konkrét gyakorlat, mindjárt látni fogjuk, hogy azért ezek a korintusiak, akikre most Pál hivatkozik, azért ők sokkal többet hittek ám, mint ma egy átlag, úgymond egyháztag vagy református. Tudjátok, miben hittek? Találkozásban. Konkrét, személyes találkozásban. De hogy mindjárt megértsük, hadd mondjam el, hogy hogy is jutunk el idáig. Még azt hadd tegyem hozzá, hogy ha itt most valaki ezen az Isten tiszteleten magára ismer, és rádöbben, hogy valószínűleg én is abba a közösségbe, körbe tartozom, akik hisznek Istenben, de nem ismerem őt. Nekem is úgy nem ismerem, hogy ezek a korintusiak, akik például a halottakért megkeresztelkedtek, akkor el ne csüggedjen, jó helyen van. Majdnem azt mondom, hogy természetes, hiszen mindnyájan úgy indulunk, hogy egyszer, először Isten létén kezdünk el gondolkozni, és hogyha kérdéseink vannak, ha kételkedünk a feltámadásban, a halál utáni találkozás lehetőségében, akkor ne essünk kétségbe, de mondjuk ki, ezek szerint én nem ismerem az Istent. Hiszek benne, hiszem, hogy van, de nem ismerem. És hogyha ezt itt a templomban kimondott, testvérem, és otthon is ezt tovább gondolod, és most megfigyeled, hogy milyen válaszokat ad Isten, és hogy közeledik feléd, akkor jó helyen és jó nyomon jársz. Mert megismerhető, hirdetem nagy örömmel. Éppen azért, mert él, mert feltámadott, megismerhető. Személyesen, konkrétan, igazán, valóságosan. Ez a húsvét igazi nagy örömhíre. Feltámadott, megismerhető Urunk van. Akard megismerni őt, testvér. Nézzük meg akkor, mi is ez a halottakért való megkeresztelkedés? Sok nézet közül talán az a legelfogadhatóbb, már itt is vannak kérdőjelek, hogy voltak a már hitre jutottak között olyanok, akik hirtelen egy járvány, vagy éppen a mártíromság miatt meghaltak. És nem volt módjuk megkeresztelkedni, és talán a többiek közül némelyek megkeresztelkedtek helyettük, értük, hogy az ő életükből se maradjon ki ez a gyakorlat. De hát azért érezzük, hogy itt azért gyenge lábakon áll ez a fajta megközelítés, hiszen például a megtérő Lator, aki az Úr Jézus jobbján ott hitre jut, keresztelkedés nélkül jutott a mennybe. Nem volt módja megkeresztelkedni. Mégis ott van az Úrral, így mondja, velem leszel a paradicsomban. És sehol nincs utalás arra, hogy valaki megkeresztelkedett volna érte vagy helyette, és az egész Bibliában nincs sehol utalás arra, hogy valakik kétszer keresztelkedtek volna meg, hogy meg kéne, vagy meg lehetne mások helyet keresztelkedni, vagy bármi jogból kétszer kellene keresztelkedni. Erre nincs utalás, tanítás sehol a Szentírásban. A használt prepozíció, ez a bizonyos hyper, így magyarázza dr. Varga Zsigmond a maga újszövetségi görög-magyar szótárában, hogy ez a bizonyos prepozíció, amit Pál apostol használ, a motiváló ok megjelölésére is szolgál. Mondok két rövid példát. Itt a 15. rész 3. versében olvastuk, Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Nem a bűnök kedvéért halt meg Jézus, azok valamilyen megsegítéséért, hanem a bűnök miatt halt meg Jézus. Vagy egy másik példa, amikor Pál készül Jeruzsálemben menni, Cézáreában búcsúzik, és sejtik, tudják, hogy ott Jeruzsálemben az apostolra nagyon-nagyon rossz sors vár, esetleg halál. Így ír Pál, így nyilatkozik, így beszél. Miért sírtok? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok az Úr Jézus nevéért. És itt is nem Jézus neve kedvéért, vagy hogy Jézus nevének adjon valamit az apostol, ennek nem is volna értelme, hanem Jézus neve miatt, a Jézus Krisztushoz tartozás miatt kész akár meghalni is Jeruzsálemben. Erre utal Pál szava azokban a versekben is, amit ma olvastunk, hogy tudnilik, ő ezért küzdött Efézusban is a fenevadakkal, vagyis szembe szállt mindazokkal, akik támadták az ő hitét, és kitartott Jézus mellett, Jézusért, kész meghalni is. De ha nincs feltámadás, akkor persze ennek az egésznek nincs értelme. De Pál azt mondja, hogy ő nagyon tudatosan Jézus miatt, a hozzátartozása miatt akár a halált is kész vállalni. Miről van szó tehát Korintusban? Voltak többen is az első gyülekezetben, akik a halottak miatt keresztelkedtek meg. Miért? Mert számukra a megtérés, a Krisztushoz csatlakozás egyik döntő motívuma az elhunyt hívő szeretteik és barátaik követése volt, szerettek volna ugyanoda kerülni a haláluk után, mint ők, szerettek volna találkozni velük. Ezért keresztelkedtek meg a halottak miatt. Úgyhogy meglepő, majd a 21. században, de ilyen motívumok is vezethettek és vezettek némelyeket a megtérésre az első korintusi gyülekezetben. Pál nem részletezi jobban ezt a dolgot, nem is kritizálja, csak egyszerűen tudomásul veszi. De ami nagyon lényeges, és ezért említi őket az apostol, ezek az emberek komolyan hittek a feltámadásban, és ezért a találkozásban is. Komolyan hittek a feltámadásban, és ezért a találkozás, sőt találkozásokban. És itt kérdezi most a mi szívünket ez az ige, a páli tanítás, az első korintusiak akkori gyakorlata, hogy mi hiszünk-e ebben a személyes találkozásban? Egészen konkrétan Jézus Krisztussal és egymással. Egészen konkrétan, ahogy angolosan mondani szoktuk, face to face. Szemtől szemben találkozunk Jézussal, és találkozunk hívő testvéreinkkel. Mert ezek a korintusiak, de Pál maga is hitték és vallották ezt. Nézzünk néhány ellenérvet, hát ha segít a válaszokat megtalálni, meg a magunk szív állapotát is feltérképezni. Milyen ellenérveket szoktak mondani, tegyük, hogy nem mi, de mondják nekünk, családtagjaink, barátaink, munkatársaink. Van, aki azt mondja, hogy nem hiszek Jézusban, mert inkább a barátaimmal szeretném tölteni az örökké valóságot. Hát ez vicces, nem? Ugye, vannak, akik így érvelnek, az én barátaim sem hisznek, ha mennek valahova alá, után én is oda szeretnék menni. De milyen körülmények közé mentek emberek? Hova mentek? Tudjátok? Olvassátok el a Lukács evangélium a 16. részét. Elmondja Jézus, mi történt a hívő Lázárral, a koldussal, és mi történt a hitetlen gazdaggal. Hogy nyomorgott ott, és hogyan akarta egy kicsit is hűsíteni magát, és hogy kiáltott Ábrámhoz, hogy küld haza Lázárt, szóljon a testvéreimnek, nehogy ugyanide kerüljenek. A gazdag már pontosan tudta, hogy ezt nagyon el kéne kerülni, ez borzasztó, amiben vagyok itt a pokolban. Ebben semmi vicces nincsen. Rázd fel valahogy a testvéreimet, hogy el ne vesszenek, és a gyötrelemnek erre a helyére nehogy kerüljenek. Szóval viccelődve nem túl bölcs és tanácsos ezt a kérdést kezelni. Aztán van másik kifogás. Van, aki azt mondja, hogy nem foglalkozom a találkozás gondolatával, mert túl kevés ismerősömet, rokonomat várhatom a mennyben. Ez már közeli, akár mindnyájunkat érinthető gondolat, hiszen vannak körülöttünk hitben nem élő családtagok, rokonok, mi lesz velük? De azért hadd mondjam biztatásul, hogy fel ne add a hitedet, ha már van a feltámadottban és a feltámadásban, a találkozásban, mert megíratott az is, Isten, aki elkezdte a jó dolgot, el is végzi bennetek. Így is mondhatnánk, hogy amelyik családba Isten oda tett egy hívő embert, annak a családnak minden esélye megvan arra, hogy a család többi tagjai is hitre jussanak. Hirdesd, szeretettel, szóval, cselekedettel, hirdesd és éld az Urat, az Urral való kapcsolatodat, a találkozás valóságát, erről még lesz szó mindjárt, és hidd, hogy Isten hatalmasan munkálkodik a te szeretteid életében. Tehát igenis bátran a hívő emberek, ha még csak egyedül is vannak a családjukban, bátran foglalkozzanak a találkozás gondolatával. Aztán van olyan kifogás is, aki azt mondja egészen őszintén, hogy én nem számolok a találkozás esetőségével, mert a feltámadást csak a hívők önámításának tartom. Őszinte beszéd. Van, aki így gondolja, akkor jó, ha kimondja, de olyan jó lenne, ha engedné, hogy Isten tovább segítse. Szó nincs önámításról. Tényekről van szó, sok-sok megtörtént eseményről, először is Jézus Krisztus életében, és az ő ígérete által sok más ezer és millió ember életében. Melyik gondolattal azonosul a szíved, testvérem? Első, második, harmadik? Van persze negyedik hozzáállás. Pál, a korintusi hívők, a ma élő hitű milliók meggyőződése, amely így szól, igen, találkozunk. Konkrétan, személyesen, valóságosan. Konkrétan, személyesen és valóságosan találkozunk. Erről szól a húsvéti üzenet. De hát hogyan lehet ezt komolyan vallani? Tegyük fel ezt a kérdést is. Hogyan lehet egy ilyen meggyőződésre eljutni? Nagypéntek este elég sokan lehetünk ott, amikor az istentisztelet után megnéztük a Messiás című filmet, és annak a főszereplője, az Úr Jézus egyik tanítványa, bizonyos Taddeus Júdás, szinte ugyanezt a kérdést szegezik neki is, különös egyik testvére támadja és kérdezi, hogy honnan vagy olyan biztos benne, hogy az a názáreti Jézus, ő a Messiás? Honnan vagy ilyen biztos benne? Hogy szólt a válasz. Ott voltam. Személyesen éltem át. Találkoztam vele. Értitek, testvérei? Személyesen találkozott vele. Hát számára nem lehet letagadni, kimagyarázni, elködösíteni. Ő pontosan tudta, hogy Jézus mit tett, és mit mondott. És pontosan tudta, hogy 40 napig a halála után még itt járt kelt, hogy valóságosan feltámadott. Hát nem mondhat mást. Ott voltam. Találkoztam vele. Hogy hinni tudj, testvérem, és hinni tudjon a mai magyar, a halál utáni találkozásban, ahhoz halál előtti találkozásra van szükséged. Hogy hinni tudja halál utáni találkozásban, ahhoz halál előtti találkozásra van szükséged. Itt és most. Személyesre, konkrétra, megszólítóra. Erre van szükséged. És erre van nekem is. E találkozás nélkül a túlnani, a halál utáni hihetetlen marad. De amikor megtörténik valami olyasmi, erről mindjárt lesz még szó, mint Pállal is, akinek a megtérése már jóval az Úr Jézus mennybe menetele után történt. Ő nem a földi élet út alatt találkozott Jézussal. Ott a damaszkuszi úton, amikor ténylegesen, valóságosan és személyesen találkozik Jézussal, akkor Pál élete gyökeresen megváltozik, elveszettből megtartott lett, rádöbben bűnei bocsánatára, s megköszöni az Úrnak, és odaadja az egész életirányítást neki. Mit akarsz, Uram, hogy te cselekedjem? És ezt a találkozást soha többé nem hallgatja el, és nem tagadja le, és ha megverik, akkor sem, ha halál fenyegetik, akkor sem mond mást. Találkoztam a feltámadott Jézussal. Ennek emlékét és ennek áldott erejét el nem vehetitek tőlem. És azért olyan szükséges a mostani találkozás, mert oda át is ő vár. Ő az Úr Jézus. Amikor a Latornak ezt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban, akkor hangsúlyos, hogy velem leszel. Ő az igaz bíró, aki várja az övéit, és egy napon maga elé állít minden embert, az egész emberiséget. Az övéinek mit mond? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak hajlékában, az én atyámnak házában sok hajlék van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ezt mondja az övéinek. Ő vár oda át. És a Jelenések könyve is így mutatja be mindezt a 15. részben, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, hiszen nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. És kedves testvérem, amikor majd életed végéhez közeledsz, és hát vannak közöttünk nyilván idős testvérek, de hadd szólja külön a fiatalokhoz, vajon amikor összegezni fogjuk, vagy összegezni akarjuk az életünket, el tudjuk-e mondani, hogy milyen tartalmas, áldott életünk, értelmes életünk volt? Mert összefügg alapvetően ezzel, hogy volt-e találkozásom Jézus Krisztussal, és hogy találkozásra készülök-e oda át. Figyeljétek meg Pál apostol, milyen irigylésre méltó módon, és mégis követhető módon vall a saját életéről, amikor visszatekint öregkorában. Az 2 Timóteus 4:7-ben olvassuk. Am a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Micsoda tartalmas élet, értelmes vég. Nincs benne semmi értelmetlenség, bizonytalanság. Mai fiataloknak üzeni az ige, el ne csüggedj, ha a világ változó, kiszámíthatatlan, az Úr nem. Ha itt minden percenként átalakul, a feltámadás ténye meg nem változik. Ha itt minden bizonytalan is, itt sem hagy el téged az Úr, és oda át is végig az ő gondoskodó szeretete vesz majd körül téged. Boldog ember az, aki így összegezheti az életét, ahogy az apostol is tette, de a feltámadásba etett hit nélkül bizony mindez olyan üressé, értelmetlenné lesz. Hadd mondjak egy példát még röviden, egyik temetésen is utaltam rá. Sokan úgy élik az életüket, mintha elmennének egy színházba, amiről egyébként tudható, hogy egy 3 felvonásos darabot játszanak, de a mai ember az első felvonás végén hazamegy. Csak azzal számol. Ami itt és most látható, fogható e mostani felvonásban. Hogy mi van a halál után, abban a köztes időben, amit halál után és az Úr visszajövetele között eltöltünk, vagy mi van az Úr Jézus visszajövetele után a 3. felvonásban, ezzel a legtöbb ember nem számol. És nem értik az életet. Hát nem is lehet érteni. Hát gondolj bele, egy jól megírt darabban még tulajdonképpen az sem biztos, hogy kiderül az első felvonásból, hogy az most dráma, vagy vígjáték. De elképzelhető, hogy igen, nem tudod eldönteni. Drámának indul, és a végén kiderül, hogy valami egészen más a végkifejlet. Az első felvonást nézve sereg kérdés nyitva marad. Miért élünk, hova megyünk, miért szenvedünk, van ennek az egésznek értelme? Így vagyunk a feltámadás hite nélkül. Csak az első felvonás. Második, harmadik nem érdekel. Hát ne csodálkozzunk, ha a mai élet és a mai ember olyan értelmetlen ürességben, depresszióban tölti az idejét. Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk, idézi Pál is ezt a bölcsnek láncó mondást, pedig a legnagyobb félreértés és a legostobább életszemlélet. Hogyan lehet az Urral találkozni ma? Hogyan lehet úgy megismerni, hogy ezt az ismertséget nem tudom és nem kívánom letagadni soha? Hát testvér, ha valaki tényleg megismertél, ha vele beszélgettél, találkoztál, akkor utána már senki nem mondhatja neked, nem magyarázhatja be neked, hogy az a másik nincs. Hát találkoztál vele. Hát a feltámadásnak szem és fültanúi mind erről tesznek bizonyságot. Asszonyok, tanítványok, több mint 500 ember, Pál. Hát többé már senki nem állíthatja, hogy nincs feltámadás. Mert akkor mindezeket meghazudtolja. Több mint 500 ember mind hazudott. Az asszonyok is, az tanítványok is, Pál is, mind-mind megáltalkodott hazudozók voltak. Nem voltak azok, egyik sem. Életüket is letették az üzenetért. Jézus él, Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Mint ahogy te ténylegesen találkozol egy emberrel, nem mondhatja utána neked senki, hogy te nem találkoztál vele. Jézus Krisztussal hogyan lehet ma konkrétan találkozni? A 34. vers jön segítségünkre. Azt mondja itt az apostol, józanodjatok ki, ébredjetek fel végre, és ne vétkezzetek. Tudjátok, két nagy dolog van, amin keresztül lehet ma is találkozni Jézus Krisztussal. Az elsőre utalnak ezek a mondatok, ezek a szavak, ami Korintusban is megkísértett sokakat, ez a tudás, a gnózis, amiről azt gondolták egyesek, hogy mi már tudjuk, mi az igazság, nekünk nem kell semmi több hozzá, és ma a mai ember számára a tudás mellett a technika a nagy kísértés. Így mondhatjuk, a tudás és a technika illúziójában él a mai ember. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt hisszük, már aki ezt hiszi, hogy a tudomány és a szolgáltatások gyakorlatilag mindent megoldanak. A tudomány és a szolgáltatások előbb-utóbb mindent. Telefonálok, jönnek, javítanak, segítenek, gyógyítanak, szinte percek alatt manapság Magyarországon is. Tudomány mindent megold. Hollandokról olvastam, hallottam most. Emelkedik a tengerszint. Erre kifejlesztettek egy olyan hidraulikát, ez nem vicc, hogy egy egész kertet házastól hidraulika segítséggel föl lehet emelni. Emelkedik a vízszint, semmi baj. Kapcsolok egyet a szabályozón, följebb emelkedünk. Még emelkedik a víz, még följebb. Mindent megold az ember. Minek ide Isten? Ugye, így már keményebb. És ebben a gőgben él Európa. És minél nyugatabbra megyünk, annál nagyobb kőkben. De azért mi magyarok is megadjuk a módját, amikor arról van szó, hogy gyakorlatilag minek ide Isten. Mi mindent megoldunk. Tudomány és technika, minden megoldható. Ami meg nem oldható meg, mert hát azért néha belátjuk, hogy bizonyos dolgok nem, az meg nincs. Az nincs. Hát a feltámadás kérdését nem tudtuk megoldani, ezért az nincs. Nem tudom, értitek-e? Itt van a megoldás. Nincs az a... Szóval ilyen gőgösen, ahogy Európa él, így nem lehet az Úrral találkozni. Nem lehet. A bolha, amikor így maga elé néz, és azt mondja, hogy mindenem megvan, és én megoldom az életemet, nem fogja látni az oroszlánt. Meggyőződésem egyébként, hogy Európa éppen ezért kullog vallási értelemben, az utolsó helyen a földrészek között. A gőg miatt. Hihetetlen gőgös emberek lettünk. Erre neveltek, magunkba szívtuk, jól érezzük magunkat. Mi mindent megoldunk. Nem kell ide Isten. Nem kell feltámadás, majd itt mindent megélek, jól érzem magam. Aki találkozni szeretne az Úr Jézussal, az először is tartson bűnbánatot a saját gőgje miatt. A saját gőgje miatt. Egy nepáli küldöttség járt Magyarországon, teljesen le voltak döbbenve, körülnéztek, ennyi minden van a boltokban. Az autók így jönnek, mennek, amikor a határa mentek, akkor nem lőnek le benneteket? Akkor betelefonáltok, akkor már is jön egy szerelő, mert baj van, meg rögtön lehet hívni orvost? Hát ez a nepáliak számára ez döbbenet volt. Mi meg megszoktuk, és azt mondtuk, hogy így kell csinálni. Minek nekünk Isten?
Kedves testvéreim, a másik alkalom és mód, ahogy találkozni lehet az élő Istennel, hogy megvallom, nem ismerem. Nem ismerem. Hiszem, hogy van, de nem ismerem. Egyik testvérünk, talán reméljük ősszer újra vendégünk lesz, de most itt nem akarom külön említeni. Nemrég hazatért Dél-Afrikából, konferencián volt, és elmeséli, egyébként a honlapunkon azért fönn van az ő bizonyságtétele, megdöbbenve járta meg a Zuluk földjét. Ezek a egyébként nagyon egyszerű körülmények között élő afrikai emberek, Zuluk, mélységes, mély szeretettel szeretik az Urat, és tele vannak örömmel. Azt mondja, konferencia után ott bent gyönyörűen szólt muzsika, énekeltek négy szólomban, aztán vége volt, kimentek a kis városba, bementek egy egyszerű kis boltba. Azt egyszerűen fülelnek, hogy ugyanez a zene szól. És akkor körülnéznek, és ott a boltban férfiak ablakot pucoltak, és közben négy szólamban Isten dicsőítő éneket énekeltek. Hát azt mondja, hogy most így mondom, lelkileg padlót fogtunk. Milyen örömük van ezeknek az embereknek. Aztán mondom, még egyszer elmondom, bocsánat, a másik, visszamentek este egy másik konferencia központba, ott óriási tömeg volt, egyszer csak látják, hogy egy csomó asszony áll egy sorban, nem értették, hogy mire állnak ott. Kiderült, hogy a WC-re vártak. És ők is négy szólamba énekeltek. És ők is. Nincs annyi szolgáltatásuk, mint nekünk. Nem ismerik a tudomány legmagasabb vívmányait. Csak egyszerűen bíznak az Úrban. És övé a szívük. Ennyi, testvérek. Övé a szívük, és készülnek ezek az emberek, és meg fognak előzni minket. Készülnek arra, hogy találkozunk. Hogy találkozunk az Úrral és egymással, akik az Úréi lehettünk. És erről szól, testvérek, hogy hogyan lehet találkozni vele. Hogyan lehetett ott Afrikába, Dél-Afrikába. Az íge által. Az Isten igéje által, amit olvasnak és tanulmányoznak nap, mint nap, és nap, mint nap találkoznak vele. Egy ateista tartott egy előadást, és sok embernek bizonygatta, hogy miért értelmetlenség hinni, nincs Isten. Csóválta a fejét egy idősebb asszonyot az első sorban, aztán megkérdezte ez a híres előadó tudós, hogy hát ne haragudjon már, látom, nagyon nem ért egyet. Gondolom, ön hisz Istenben? Mondta az asszony, igen, én hiszek. Hát és... honnan tudja, hogy van? Az asszony megjegyezte, ma is beszélgettem vele. Ma is beszélgettem vele. Találkozás, testvérek, találkozás. Kinyitod a Bibliádat, és megkéred. Uram, szólj egy szót. Csak egy mondatot hadd értsek meg a mai ige szakaszból. Itt vagyok, értetlenül, gőgösen, felfuvalkodottan, itt vagyok bűnösen, itt vagyok, aki annyira bíztam magamban, meg bíztam a technikában, meg az emberi tudományban, itt vagyok, annyi mindennel teletömték már a fejemet. Uram, csak szólj egy szót. Adj találkozást önmagaddal. És hiszem, testvérek, hogy oda fog lépni. És akik már átélték, tudják, miről beszélek. Oda lép az Isten. És megszólít téged. És mindig így vagy úgy, de végül elmondja. Elmondja, hogy szeretlek téged. Szeretlek téged, ember. XY. Szeretlek téged. Térjén hozzám, mert én megváltottalak. Térjén hozzám. Mert senki nem szeret, senki nem tett ilyet, érted, amit én nagypénteken megtettem. Így foglalja össze most számunkra mindezt, amit Ézsaiás prófétánál olvasunk az 55. részben. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el az útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz. Mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Mert Jézus él,
és a váltságának az érvénye is él, amit a Golgotán elvégzett helyettünk és érettünk. Ma is valóság, ma is érvényes, ma is igaz rád. Igen, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És befejezésül egy erdélyi evangélikus temetőnek a kapuján olvasható feliratot hadd idézzek. Ó vándor, állj csendesen itt! Ami te most vagy, azok voltunk mi. Amik mi most vagyunk, te egykor az leszel. Ami követésünkre alaposan készülj fel. Ami követésünkre alaposan készülj fel. Jöjjetek, álljunk a mi Urunk elé, és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy azért szólíthatunk meg itt téged a templomban is, és otthon is, mert húsvét hajnalán legyőzted a halált, feltámadtál, megjelentél oly sok embernek. Köszönjük, hogy nem csak a történelemből, a Bibliából, nem csak a kortörténeti adalékokból tudhatjuk ezt, hanem abból is, Urunk, hogy ma, aki megszólít téged, aki veled való találkozást kér, azt te fogadod. Azt mondod a te igédben, hogy aki hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. Köszönjük, hogy így fogadtál ma délelőtt is, és fogadsz minket, és így jöhetünk hozzád az úrvacsorai közösségben is, hogy megerősödjünk abban a hitünkben. Miattunk, helyettünk és érettünk töretett meg a tested, és omlott ki a te drága véred, hogy eltörölt bűneink átkát, és ezzel megszabadíts minket a kárhozat örökségétől. Köszönjük neked mindezt, Urunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, és könyörülj rajtunk, hogy mindaz leomolhasson a szívünkben, az a gőg, az az ismeret hiány, az a sok-sok hamis ismeret, amivel tele van a mi szívünk. Hadd omoljanak ezek össze, és hadd boruljunk eléd, mint annak idején Pál apostol is a damaszkuszi úton, hogy ne mondjunk már végre semmi többet, csak ennyit. Mit akarsz, Uram, te, hogy cselekedjem? Jelensd ki magad nekünk, mutatkozz be, kérünk, erősíts meg a hitben, és akik veled járnak, veled járhatnak, hadd teremjünk még sokkal több tiszta gyümölcsöt, megmutatva, hogy ez a találkozásunk valóságos veled, hogy a veled való közösségünk élő, hogy ez hatja át a mi gondolatainkat, tetteinket, szeretetünket, hogy ezért, mert tőled kapjuk, ezért van megbocsátani tudás a szívünkben, azért, mert tőled kapjuk, azért van reménységünk a legreménytelenebb helyzetben is. A mai világ sok-sok kihívása között, értelmetlensége, kuszasága, zűrzavara között is. Azért lehet élő hitünk, mert te élsz, és te táplálod ezt a hitet a te igéddel, és te munkálod a te szent lelkeddel. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, és kérünk, lépj oda minnyájunkhoz egyen-egyenként. Kinek mire van szüksége, azt add, hogy hálával, örömmel teljen meg a mi életünk. Külön kérünk gyászoló testvéreinkért.
vigasztald, bátorítsd, erősítsd őket, hogy a beléd vetett hitben búcsúzhassanak, és te reád bízhassák saját sorsukat, és elhunyt szerettük sorsát is. Kérünk téged, gyógyítsd betegeinket, erősítsd a megfáradtakat, a magányosoknak te légy társuk, szólj hozzájuk a maguk csendjében, amikor kinyitják a Bibliát. Áld meg a mi anyaszent egyházunkat, mindazokat, akik szívből vagy színből, de ide tartozónak vallják magukat, hogy ne csak az hangozzék tőlünk, rólunk, hogy hisznek Istenben, hanem hadd lássák az emberek, hogy ismerünk téged a Golgotai kereszt által, hiszen abban mutatta meg Isten irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Urunk, hallgass meg kiáltásunkat, áld meg szolgálatunkat, küldetésünket ma itt Magyarországon, a Kárpát-medencében. Áld meg a magyar nemzetet itt és a határokon túl, és áld meg ezt a világot, ahol sok-sok nemzet most ébred rá, hogy te milyen csodálatos, feltámadott úr vagy, Európa pedig alszik. Ébresz fel bennünket. Hadd legyünk józanok, hadd ne vétkezzünk tovább gőgünkben, hanem hadd alázzuk meg magunkat előtted, és valljuk meg, Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat. A feltámadott, ma is élő Úr Jézus Krisztusban. Amen.